ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét olvasom a Máté evangéliumából, és pedig olvasom először az ötödik részből a következőket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt áld mind az igazaknak, és mind a hamisaknak. Aztán pedig a hatodik részből, ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükség van, hanem keressétek először az Istenek országát és az ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek. És végezetül pedig, mint mindig a Máté 6.9.13-at, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, nektek hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, megköszönjük néked ezt a mai csendes vasárnapot, megköszönjük a napot, amelyet megint felhoztál reánk, amit olyan természetesnek gondolunk, mint azt is, hogy van valami az asztalunkon, hogy nem kell arról gondolkodnunk, hogy vajon lesz-e holnap is valami. Hagy könyörögjünk azért, hogy most a te ígédet kaphassuk meg, mint hozzánk illő eledelt. Hogy valóban aggodalom szorítsa össze a szívünket, hogy mi lesz akkor, hogyha megvonod tőlünk, hogyha félre dobjuk, ha nem akarunk élni vele igazán, ha nem válik bennünk életté. Köszönjük, hogy te újra és újra gondoskodsz mind a külső, mind a belső dolgainkról. Köszönjük, hogy a te szereteteddel körülveszel bennünket. Köszönjük, hogy te építed a házat, és ezért tehetünk valamit. Ezért van értelme a munkánknak, meg ezért van értelme sokszor verítéknek, és ezért van áldás rajta. Továbbra is hagy maradjunk meg a te szeretetedben, irgalmadban. Légy itt közöttünk, a te szent lelketed ad nékünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és most kérjük a gyermekeket, hogy jöjjenek ide. Hát Isten hozott benneteket, áldás, békesség. Három rövid történetet fogok most elmesélni, és nem fogom olyan nagyon kiélezni a kérdést, hogy mit gondoltok, hanem csak jegyezzétek meg. Mind a három rövid történet az én életemnek egy-egy rövid epizódja, amiben megtanultam azt, hogy mi az, hogy mindennapi kenyér. Az első emlékem azon valószínű 2-3 éves korom, ezt nem tudom pontosan, csak arra emlékszem, hogy öltöztet anyám, tehát akkor unokámon 2 éves vagyok, és sír. És ez rendkívül mértékben zavart engem, mert nem szokott sírni. És tudom, hogy kérdezgettem, hogy miért sír. Aztán később megtudtam, amikor nagyobb lettem, hogy azért, mert nem volt számára nyilvánvaló, hogy mit ad nekünk enni. Már nem tudom a többit, mert tudom, hogy ebédet akkor is kaptunk. Csak belegondoltam abba, és életem végéig biztos megmarad ez a jelenet, hogy bizony a mindennapi kenyér olyan, hogy néha sírnak az emberek, ha nincs. De hát bízom benne, hogy ilyennel nem fogtok találkozni. A második mindennapi kenyér történetem az 1956-hoz kapcsolódik, amikor el kellett menni hajnal 3-kor, és oda kellett állni a pékséghez. A gyerekek is álltak ott, és vittük a sámlit, és ültünk, hogy még aznap jusson abból a sütésből nekünk, és nagyon boldogak voltunk, és hősök, hogy ki fölkelhettünk hajnal 3-kor, és ülhettünk ott az emberekkel. A harmadik az még tőletek messze van. Nekem nagyon emlékezetes, amikor az első fizetésemet kaptam. Egy hónapig normába dolgoztam érte, és attól a pillanattól kezdve tudtam, hogy mennyit ér egy szelet kenyér. Hát nagyon fontos dolog az, hogy megtanuljuk azt, hogy mennyit ér, hogy a szüleink azért bizony néha verítékeznek is, és hogy nekünk is majd dolgozni kell, de azt kívánom, hogy nektek mindig bőven jusson kenyér az asztalotokra. Isten áldjon meg benneteket. Szervusztok, áldás, békesség. És pedig az ige hirdetésre készülve a 166. dicséretünket emeljük. Előttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom. Így hangzik, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az úri imádságnak a felinél vagyunk, és az eddigiek során végigvettük ezeket a csodálatos, nagy hívű kéréseket, amelyek felfelé irányítják a tekintetünket, és megtanítanak az Isten nagy ajándékaira. Azt mondtuk, hogy ezek nem annyira kérések, mint inkább igent mondások arra, amit kapunk. A második fele a kéréseknek, az meg az embernek a belső világával, lelki világával foglalkozik, és ezt a két irányt, ez nagyon jó megfigyelni a mi atyánkban, hogy fölfelé és befelé. Olyan ez, mint egy koordináta rendszer, amelyikben az ember létnek a mozgásait el lehet helyezni, és ugyanakkor roppant érdekes az, hogy a kenyér kérdés az pont a felinél van. Hasonlít a mi atyánknak is a szerkezeti, a 10 parancsolatra, az első kőtábla, Istenre néz, a második az emberre. Csak kettő között valahogy ott van a mindennapi kenyér, minthogy a felszínen lenne egy kicsit úgy, vagy azt is mondhatnánk, hogy ez igazi evilági dolog, magától értetődő is. Nem nehéz, nem bonyolult kérdéset megérteni, hogy milyen szellemi üzenetei vannak, mint ahogy annak, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. És mégis azt gondolom, hogy ezzel együtt a kenyér kérdés ugyanúgy beletartozik, és az már mind a kettőbe beletartozik, az első irányba is, meg beletartozik a másodikba is. Tehát nagyon emberi ügy, és ezért nagyon meg kell tanulni az Istenre bízni. Előtte kezelni ezt a kérdést, tőle kapott szellemi, erkölcsi rendben szemlélni. Tehát, ahogy mondottuk, a fölfelé és befelé vezető út elején ott van a mindennapi kenyérnek a kérdése, és ez azt jelenti a legtöbbször, hogy itt el is akad a dolog. Mert tulajdonképpen időnk, erőnk, energiánk, életünk nagy részét leköti a mindennapi kenyér. Különösen azok az országok, amelyek kevéssé tehetősek, mint a miénk is, bár ugye nem mondhatjuk azt, hogy éhezünk, de mégis sokkal több erő, energia, sokkal több igénybevétel a mindennapi kenyér megszerzése. Nem volnánk igazságosak, hogyha ezt nem látnánk, hogy igenis fáradtabb és hajszoltabb a nép, mindig szíven üt, amikor emberek az Isten ügyével, vagy a gyülekezethez a tartozás ügyével való dolgokat úgy utasítják vissza, hogy egyszerűen már nincs rá erőm és időm, mert fenn kell tartani a családot, közben építkezünk, közben vállalkozunk, és így tovább, és látom közben a hosszasan felgyűlemlő, egyre jobban a zsigerekbe beépülő fáradtságot, azt a elképzelhetetlen és kipihenhetetlen fáradtságot, amivel általában él a mi népünk, és megrendülök, hogy igen, igaza van, csak valahogy mégse. Mert valami kezd elveszni, elfogyni közben, amiért az egész van. Tudnélik, hogy haladjon az életünk felfelé, és közben mélyüljünk is befelé, és legyen benne több Istentől kapott tartalom, hogy aztán lehessen benne több igazán tiszta emberi tartalom is. Csak nem olyan fáradtan, nem olyan megkopottan, nem olyan kedvetlenül sokszor. De azt gondolom, hogy a mi atyánk megtanít bennünket mégis valamire, és ez roppant érdekes és fontos dolog, hogy tudnélik, arra tanít meg, hogy a mindennapi kenyeret is kérjük. Kérjük el azt, amivel egyébként a legtöbbet foglalkozunk, leginkább a kezünk, ben van, és azt is kérjük, és vegyük el az Isten kezéből. De miért kell kérni? Mert itt különösen szükségünk van az Isten kegyelmes jelenlétére, mert ez tudnélik maga az élet, a mindennapi kenyérrel való foglalatosságunk, maga az élet. Ez az, amit szoktunk mondani ilyen süvölmény fiainknak, hogy majd megtudjátok, hogy mi az élet. Hát ez az élet, igen, a mindennapi kenyérnek az előteremtése. Arra tanít bennünket a mi atyánk, hogy a mindennapok is az Istené. Nem csak a hetedik nap, amikor oda szenteljük az időnket, nem csak az ünnep, a templom az Istené, hanem a kenyér kérdés, a mindennapok az Istennél van a helyén. A leginkább szét tudja választani ezt a kettőt, és egymástól eltávolítani, hogy van igen az Istené, és tulajdonképpen ott van az éle, az egy más kérdés, nem így van ez. Mi atyánkban éppen a tengerébe áll a dolgoknak. De hát mit is jelent ez valójában? Hogy a mindennapi kenyér nyilvánvalóan azt jelenti, hogy minden, ami a életünk külső keretét adja, az az eszközrendszer, amivel, önnek segítségével élünk ebben a világban, beleértve a testi létünket is, annak jólétét, egészséget, a ruházatot, az autót, a kocsit, minden, a házat, ami így is szokott mondani a íge, hogy a külső dolgok, az a bizonyos edény, ami jó, hogyha nem annyira törékeny, jó, hogyha van, és abba bele kell aztán majd valami tartalmat tenni, persze. De ide tartozik a pihenés, a nyaralás is, és így tovább. Tehát helyére teszi a mi atyánk azzal, hogy azt mondja, hogy ezt is kérjétek el az Istentől. Tehát akkor miért is van erre szükség? Elgondolkodtam ezen, hogy jön ez a bizonyos EU, ugye, Európa, és minden kérdés a körül forog, és nyilván persze, hogy sok joggal és okkal, hogy vajon több lesz, vagy kevesebb. Arról nem nagyon hallottam, de hát lehet, hogy én vagyok a hibás, hogy lesz-e több szellemi pluszunk, vagy hogy esetleg valami lelki, netán nyugat vagy keresztényeknek csoportjaival, gyülekezeteivel most kicsit több lehetőségünk lesz találkozni, jó lesz-e, ez nekünk nyilván jó lesz. Nem hall erről az ember, arról hall folyamatosan, igen, hogy vajon több lesz-e a mindennapi, vagy kevesebb. És ezzel nem akarom a dolgot természetesen háttérbe szorítani, vagy lekicsinyelni, de mégiscsak arról van szó, hogy az edény csillogóbb lesz, luxus kivitelűbb lesz-e, vagy sem. És hát azt reméljük, remélgetjük, hogy hát bizonyára. Nos, egyet azért tudok, és biztos nem fogják a nyugat-európai testvérek nehezményezni, hogy ott már jóval ritkábban kérik el a mindennapi kegyeret. Van, de már nem kérik. Miért kell elkérni? Azt, amire egyébként annyit teszünk, azért, hogy nehogy céllá legyen az eszköz. Ne a külsőre irányuljon minden, ne az edény legyen a cél, azt szépítjük, csinosítgatjuk, netán luxus kivitelben, próbáljuk megtartani, miközben kiüresedik az élet. Ezek a nagy kérdések igazán, és itt pontosan ezt is fölveti, ezt a tulajdonképpen nagyon hát közhelyszerű kérdés, hogy mi az, hogy élet? Mit jelent Jézusnak ez a mondata éppen itt a hegyi beszédben, hogy hát nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Mi ez a több? Erre kapunk mindenféle választ, és aztán különösképpen, ami felnövekvő ifjúságunkat bombázzák, hogy ez a több, ez több eszköz. Hogy nincs is tulajdonképpen más, ez a több. Ez legyen szebb, ez legyen luxusom. Ne keresd egyébként a többet, nincs is ilyen. Idejét múlt dolog már, éppen ezért ezt elkérni az Istentől is, a mindennapi kenyeret. Miközben ezt is próbáltam végig gondolni, elmélkedtem a Jancsi és Juliska meséjéről, hogy milyen érdekes, hogy ott a több az a bizonyos kolbászból van a ház, meg kurkából a kalap, ugye ismerjük ezt a mesét, amelyre visszaemlékeztem, hogy éhesek és elindulnak szerencsét próbálni, megérkeznek az erdő közepén a boszorkánynak a házához, a kolbászból van a kerítés. Na hát ez az, ugye? Na most már akkor itthon vagyunk. Mert hát nyilván ugye ez a boldogság, bent meg ugye a gonosz boszorkány hűtőlapátra akar őket tenni. És figyeljük csak, hogy a kolbászházban nem kolbászt esznek, hanem tulajdonképpen ugye ez a gonosz boszorkány őket meg akarja sütni és meg akarja enni. Nagyon érdekes ez a történet, hogy kolbászban van a kerítés, és mégsem kolbászt esznek, hanem hát már bocsánat, de ember eszik a kolbászházban. Ha az élet több, mint táplálék, akkor a kolbászházban rettentő nagy boldogságnak kell lenni. De nem az, hanem rettentő nagy életveszély van. Hát ezért az ellenmesét is kitaláltam, hogy fából van a kerítés, és a házacskában viszont van két szál kolbász, amiben egy kedves idős anyóka megvendégeli Jancsik és Juliskát, és elmondja nekik, hogy miért érdemes élni, mi az a több, amiért érdemes küzdeni, megépíteni a saját kunyhóját, életterét, hogy aztán megtalálják az életnek azt a rendjét, ami rajta van az Isten áldása, mert örömük telik, és a napi robot ellenére hálát tudnak adni azért, ami az asztalon van, és éppen ő maga, ez az anyóka, hogy a példa arra, hogy meg tudja köszönni az eledelt, amit most megosztott velük, és közben megtalálnak valamit együtt, ami fontos az, hogy tovább tudjon menni Jancsi és Juliska a maguk útján, és a maguk életét tudják élni. Hát valahogy így gondoltam végig ezt a mesét, és akkor megint valóban a kérdés, tehát az, hogy akkor miért is kell kérni a mindennapi kenyeret. Azt mondja Jézus a mennyei atyáról, hogy felhozza napját gonoszokra és jókra, esőt áld igazaknak és hamisaknak, vagyis annak is ad, aki nem kéri, ugye? És mi pedig, akik hát ismerjük az Isten gondviselő kegyelmét, szeretetét, mi ezért eleve hálát adunk az ő egyetemes gondviselésért, és tőle vesszük a napi kenyeret. De én azt gondolom, hogy ennél többről van szó, arról, hogy a munka, a kenyér, a gazdagság, a több, esetleg a kényelmesebb, a kedvesebb, az is az ő felség területe. Hogy tudjam, amit kaptam, miért kaptam, mire kaptam. A mai ember azért így gondolkodik, hogy azért van valamim, hogy jól leéljem az életem. És ez a vége. Ez az egy van, mert van, tehát most kell jól leírni. Keresztény ember az másképpen gondolkodik. Belehelyezi a mindennapi kenyér kérdést is egy egyetemesebb szemléletbe. Szabad keresnem lelki-szellemi célokat, eszközöket szabad teremtenem természetesen alkotó élete, széppel való foglalkozása is világos, de mind ezek mellett és ezekkel együtt nem szabad elfeledkeznem arról, hogy Isten azért ad nekem eszközöket, életlehetőséget, mindennapi kenyeret, hogy szolgálati lehetőséget is kapjak. Mert van valami külön feladatom, célom ebben a világban, mert képviselnem kell azt, akitől mindezt kapom, és akitől mindezt elkérem. Úgy is, hogy adok abból, természetesen, amin van, és úgy is, hogy esetleg mai divatos szóval így mondanám, hogy éppen nem ennek előállításával foglalkozom, hanem mondjuk így, hogy non-profit munkát végzek a környezetemben, a szeretteim körében, egy szélesebb körben is, hát természetesen a gyülekezetemben. Bele tartozik. Furcsának tűnik, de ez a mindennapi kenyérnek a része. És hiszem azt, hogy megáldja az Isten azt, amit így kérek el tőle. Sokszorosan, sokkal inkább, mint gondolnám. És benne van ebben a kérdésben még valami nagyon fontos, amit nevezhetünk így, hogy keresztény életstílus. Hát hol mutatkozik meg igazán egy életnek a stílusa? Nem pont ebben a kérdésben, ami ugye nagyon mindennapi kérdés, de ugyanakkor egy nagyon kényes kérdés is. A mindennapi kenyér egyébként egyszeri kifejezés, igazából itt szerepel így ebben a formációban a Biblia eredeti nyelvén, de ismerős még a profán világban is, tudnélik a katona fejadagja is ez, ebben a kifejezéssel szerepel, a napi fejadag, és ezt beletesszük a bibliai zsidó környezetben nagyon érdekes dolog jön ki. A Palesztinában a nap az este kezdődött, és másnap estig tartott. Tehát kicsit másképpen gondolkodtak az idő beosztásról, és ez nagyon megfogott ez a szemlélet, hogy a nap úgy kezdődik, hogy egyrészt pihenek, másrészt nyugodtan alszom, mert tudom, hogy van holnapra kenyerem, tehát a napi kenyerem megvan. És azt mondja az ige, hogy szerelmesének álmában is ad eleget. És hát meg lehet, hogy bizony a jövő nagy leckéje lesz ez, hogy elégni a mindennapi kenyérrel. A világ kereszténységnek ebben elébe kell menni a világnak. Hogyan? Hát nyilván nem fog lemondani. Világ nem akar annyit fogyasztani, nem akar fölösleget, ez nem működik. De úgy igen, lehet, hogy minőségi életre használom azt, amit tőle kaptam. Hogy felmutatom azt a csodálatos kincset, amit Jézustól kapok, amire azt mondja, hogy ezért érdemes élni, ezért a többért. Milyen különös, amikor Jézus kiküldi a tanítványokat, van az a bizonyos jelenet még az evangélium idején, nem a missziói parancsban, és azt mondja, hogy semmit az útra ne vigyetek, se botot, se erszényt, se táskát, akkor tulajdonképpen rábízza őket erre a parancsra. Mert semmiük nincsen, erre a parancs, illetve rábízza őket erre az imádság, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és mégis világfódításra küldi el őket, mert az a több az ott van velük. És megtanulták, hogy azáltal, és azzal lesz igazi élet az ő nyomukban, és én azt gondolom, hogy ez számunkra is egy csodálatos nagy üzenet, ajándék és lecke. Isten tanítson meg bennünket ezekben a kérdésekben is bölcsnek lenni, és mindennek előtt valóban tőle kérni a mindennapi kenyeret, és hálát adni érte. Amen. A 249. dicsérettel válaszoljuk az igére. 249, és annak is a 9. verse. Ez Zsoltár dalomismerős. Uram, amit adtál, tartsd meg a számunkra. Mennyei édesatyák, a te gondviselésedet szeretnénk most megköszönni, és szeretnénk megköszönni azt, hogy olyan világban élhetünk, ahol jut, és mindenek előtt jut a kicsinyeknek. És bizony azt kell, hogy mondjuk, hogy szégyen az, hogy még mindig vannak, akiknek mégsem jut. Hadd könyörögjünk most azokért, akiknek kevés van. De hadd könyörögjünk azokért is, akik a mindennapi kenyér kérdést valami fajta mennyiségnek gondolják, akik silány eledellel vannak táplálva. Hadd könyörögjünk a mi népünkért és kiváltképpen ifjainkért és gyermekeinkért, a szellemi táplálékért, azért, hogy ne vétessék el tőlük az a plusz, amelyet sokan nem is tudnak már megfogalmazni. Óvj meg bennünket a felszínességtől, óvj meg bennünket attól, hogy elveszítsük a lelki-szellemi ajándékok iránti érzékenységünket. Hadd könyörögjünk ugyanakkor azért, hogy ebben a világban azok felé, a megoldások felé haladjon a hatalmasoknak gondolkodása, akik szeretnék azt, hogy ne legyenek olyan rettenetes nyomorúságok, mint amiben most a nagyobbik fele él. Ne legyen rajtunk ítélet, amikor megkérdeztetünk, hogy vajon odaadtuk azt a nagyon keveset, esetleg morzsát, amit Lázár kért tőlünk, de nem vettük észre. Hadd köszönjük meg ugyanakkor mindazt a szépséget és jót és örömet, amit teremthetett a te lelked által, akár a mi kezünk, vagy sokan másoké. Hadd köszönjük meg, hogy ez is beletartozik a mi életünkbe, minden napjainkba, hogy ezeket gyűjtsük igazán. Kérünk, édesatyánk, azokért most különösen, akik viszont úgy érzik, hogy mindent elveszítettek, vagy legalábbis nagyon sokat, amikor elment szerettük. De azt is tudjuk, mert ők is tudják, hogy csak a külső veszett el. Az igazi tartalom, a lélek, a tőled való, az áldott, az megmarad. Légy a megszomorodott szívűekkel is, légy mindenkivel, aki szomorú ebben a világban. Megköszönjük néked azt, hogy a mi egyházunkban is történnek változások, és kérjük hozzá te szent lelkedet. Kérjük azt, hogy növeld a mi hitünket. Ne csak a külső keretek változzanak, hanem változzon igazán a belső. Köszönjük, hogy erre is adsz lehetőséget. Áld meg a ránk következendő időszakot, lelki szolgálatokat, az evangelizációt. Kérünk mindnyájunkért, hogy őrizd meg bennünket, egészségünket, gondolatainkat, szeretteinket, mindnyájunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 150. zsoltárunkat énekeljük befejezésül. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.